a Vértanúk városában az 1846-os két hangverseny emlékét őrzik. Puskel Péter helytörténész, nyugdíjas újságíró, aki többször is cikkezett Liszt aradi vendégjátékáról, nem tartja valószínűnek, hogy a kiváló zongoraművész és zeneszerző korábban fellépett volna Aradon.
Az igazság az, hogy 1838-ig Aradon nem volt újság. Akkor jelent meg az első, az is német nyelvű volt, Arader Kundschaftsblatt. És tulajdonképpen ez tudósított a későbbiek során, gondolok itt 1846-ra, Liszt Ferenc aradi vendégjátékáról. Tehát, hogyha korábbi években elő is fordult Aradon, majdnem biztos az, hogy nem hangversenyezett.
Az aradi filharmónia karmestere és korábbi igazgatója Dorin Frandes szerint azonban Liszt korábban is járhatott Aradon vagy a környékén.
Liszt, amely repetált turné per territorio actual a Romania.
Liszt több koncertet adott a mai Románia területén. Eljutott egészen Jászig, ha jól emlékszem. A Ceausescu diktatúra idején megjelent egy könyv is, amelyik Liszt romániai látogatásait írja le. De egy anekdotát is tudok. Amikor a Filharmónia kamarakoncertjét készítettem elő a Soborsini királyi kastélyban, az akkori gondnok azt mesélte, hogy Liszt többször is járt a településen. Lehet, hogy csak mendemonda vagy egyszerű pletyka, de állítólag Liszt a környéken udvarolt, és ezért kereste fel többször is a Maros völgyében fekvő, akkoriban jelentős községet. Azt mondják, hogy a fiatal hölgyet elvitte egy kíméletlen betegség, és emiatt nem nősült Liszt Ferenc a környékre. Hogy került Arad a turnéállomások közé?
A korabeli újság tudósítása szerint egy jótékonysági körúton vett részt az akkori Magyarország középső vidékén, és Temesvár felől érkezett Aradra.
Tudjuk azt is, hogy mi szerepelt a hangversenyen?
Meg is tudom mondani, de hangsúlyoznám azt, hogy a két fellépés közül az első előadáson nem este került sor, hanem 1846. november 8-án, egészen szokatlan időpontban, déli 12 órakor. Hogy miért? Hát erre most nehéz magyarázatot találni, biztos megvolt ennek az oka. Az is biztos, hogy Liszt Ferenc 10-én újabb hangversenyt tartott, és ezt már a kora esti órákban. A korabeli riporter feljegyezte azt, hogy az első napon a novemberi időjárás ellenére sütött a nap, és ezért el kellett függönyözni a fehér kereszt szálló nagytermének az ablakait. Liszt Ferenc szerénységére jellemző módon az első fellépése során nem játszott saját kompozíciót. Rossini Telvin mosnyitánya, Schubert a Pisztráng című kompozíciója, Bellini Puritánok című operájára írt variációk, egy Chopin mazurka, Rossini tarantellája szerepelt a műsorán.
Mind a két koncert eredetileg tervbe volt véve, vagy az elsőnek olyan nagy sikere volt, hogy meg kellett aztán ismételni?
Erre most nehéz választ adni. Tény az, hogy az első fellépésén zsúfolt ház mellett koncertezett, a másodikon már nem volt teljesen tele a terem. Ezen a második fellépésén viszont már saját kompozícióit is megszólaltatta, hogy mi volt ez, erre nincsenek korabeli források.
Néhai Ficai Dénes azt mondta, hogy Liszt Ferenc az 1847-ben épült református templom építésére is adományozott a koncert bevételéből. Baracsi Levente tiszteletes viszont ennek nem találta semmi nyomát. Elképzelhető, hogy valóban adományozott a templom építésre?
Erről nincsenek írásos forrásaink. Az tény, hogy 500 koronát a bevételből jótékonysági célra ajánlott fel. Hogy ezt mire használták, az nem derült ki.
Milyen lehetett akkoriban Liszt Ferenc közönsége? Milyen volt a város etnikai összetétele, a társadalmi megoszlás 1846-ban Aradon?
A reformkor küszöbén Arad egy fejlődésének az első dinamikus szakaszába lévő város volt. Ezt azért hangsúlyozom, mert 1834-ben kapta meg Arad csupán a szabad királyi várost megillető szabadalomlevelet, A korábbi évtizedekben pedig építkezési tilalom volt a városban. Ezt még Mária Terézia vezette be, hogy ne kerüljön a város a várnak a lőtávolába. Amikor megkapta a szabadalomlevelet, egy olyan gyors fejlődés indult meg, amelyhez fogható, megkockáztatom, hogy nem is igen volt a többi erdélyi vagy partzumi város fejlődés történetében. Túlnyomó többségében német és rác, vagyis szerb lakosság élt a városban, a magyarság erőteljes kisebbségben volt, a 19. század második felében többnyire a kiegyezés után került fokozatosan többségbe Aradon. És az első világháború idején már a lakosságnak a túlnyomó többsége 75-80%-a magyarhajkú volt, és magyarnak vallotta magát.
Liszt Ferenc koncertjeinek az idején milyen volt a kulturális, közművelődési élet Aradon?
Említettem volt, hogy a sajtó viszonylag később jelent meg, a többi erdélyi városhoz képest, de már 1839-ben volt magyar nyelvű újság is, igaz, hogy nem folyamatos megjelenésű, és ha volt újság, akkor nyilván volt olvasó közönsége is. 1833-ban Aradon zeneiskola nyílt, amelyet konzervatóriumnak neveztek. Ezt nem úgy kell értenünk mai fogalmak szerint, hogy felsőfokú zenei képzést nyújtott, hanem csak alapfokút. Viszont abban az időszakban mindössze 5 ilyen jellegű zenei intézmény volt egész Európában. Ez is egyfajta aradikum azokhoz az elsőbségekhez tartozik, amelyben Arad jeleskedett abban az időszakban. Na most, ha volt zeneiskola, nyilván volt zenekedvelő közönség is, és erről tanúskodnak az 1840-es években, majd az azt követő évtizedekben megjelenő plakátok, és feltétlenül említést érdemel az, hogy 1890-ben megalakult az Aradi Filharmónia Egyesület, amelyhez fogható akkoriban nagyon kevés volt még Magyarországon.
Tárgyi emlékei is vannak Aradon az 1846. novemberi Liszt Ferenc koncerteknek. A Filharmónia oldalsó folyosóján látható az a zongora, a román felirat szerint cembalú, amin Liszt játszott. Ez a megyei múzeum tulajdona, csak itt állítottuk ki, ebben az emléksarokban, mondta Dorin Frandes karmester. A 60-as évek végén, a 70-es évek elején találtak rá egy raktár mélyén. Félelmetesen nézett ki, majd hogy nem szemétnek tekintették. A 80-as években többször is folyamodtam a múzeum régi vezetőségéhez, hogy mentsék meg. A mostani vezetőségnek pedig sikerült restaurálnia annyira, hogy most külsőre majdnem olyan, mint amikor megépítették.
Este bine întreținută și arată aproape ca și în momentul construirii lui la Pécs.
Pécsen készült, ha jól tudom, 1830-ban, és azért hozatták Aradra, hogy az itt megforduló hírességek koncertezzenek rajta. Ez nem kereszthúros zongora, ezért egy kicsit primitívebb. Sajnos már nem lehet megszólaltatni. Ha már a tárgyi emlékeket említettük, ejtsünk néhány szót az egykori aradi Liszt koncertek helyszínéről, a Fehér Kereszt szállóról is, ahol Puskel Péter helytörténésszel beszélgettem. Az egykori Fehér Kereszt szálló, a mai Árdialul Hotelnek a kávézójában ülünk, itt egy elég sajátos millióban, játékgépek, nyerőautomaták zajában. Ez egy műemlék épület. Megőrzött valamennyit a 19. századi patinájából?
Talán a külsőségében megőrzött valamit, hiszen az épület kívülről alig változott. A belső berendezést az elmúlt 170 évben erősen megváltozott. Az érdekesség az, hogy az épületnek 5-6 év kivételével, amikor ideiglenesen itt rendezkedett be a tervezőintézet, megmaradt a jellege. 1841-ben épült fogadóként a Budapest-Arad-Temesvár útvonalon. Itt váltották a postakocsik lovait, a vendégek is, ha megszakították az útjukat, akkor itt szálltak meg. Ez a város legrégibb, legpatinásabb szállodája, kívülről legalábbis. és nem csak Liszt Ferenc hangversenyezett itt, hanem rajta kívül számos zeneszerző is megszállt ebben a szállodában. Többek között megemlítem Richard Strauss-t, Johannes Brahms-t, Joachimot, a világhírű hegedűművészt, Telmányit, sőt Pablo Casals is fellépett Aradon.
Egy kicsit a rádióhallgatókat helyezzük el a városban, hol is található ez a Fehér Kereszt.
A fő utcának az egyik legforgalmasabb pontján található, közvetlenül az 1874-ben épült Nagy Színház szomszédságában. Aradnak még van egy régebbi színházi épülete is, ami az egyik legrégibb a Kárpát-medencében, az 1817-ben épült. Többé-kevésbé használaton kívül van, mert meglehetősen lepusztult állapotban található, de még áll. Nem véletlenül említem meg, hogy itt is lakott Liszt Ferenc, már Újaradon díszes küldöttség fogadta, az akkori polgármester Scherfender Ferenc vezetésével gyalog hinton hozták Lisztet a Fehér Keresztig. Itt nagyon sok rajongója lennmaradt az utcán, hangosan éjjenezték, aztán Liszt Ferenc megjelent az első emeleti lakosztályának az erkélyén, üdvözölte a tömeget, majd lejött, és amikor vissza akart térni a szállás helyére, akkor a pillanatnyi csendben előlépett egy cigányprímás, és halkan egy romantikus dallamot játszott a hegedűjén, mire Liszt visszafordult, odament és homlokon csókolta a cigányprímást. Az első fellépése során néhány fiatal saját verseit nyújtotta át a kiváló előadó művésznek, komponistának. Az egyik versben a következő sorokat írták. Koszorút adott a világ, de a világnak élveket. Mi meg, ha rajtunk állna, egy életet adnánk neked. Liszt a versikét elolvasva megjegyezte. Úgy éreztem a versből, hogy a kedves aradiak, ha rajtuk állna, nekem még egy életet adnának. Én meg, ha két életet adnának is, mindkettőt a magyar hazának szentelném. Nos, ebből az idézetből is kitetszik az, hogy Liszt már csak néhány szót beszélt magyarul, de élete végéig magyarnak tartotta magát.
A Nemzetközi Liszt év rendezvényeibe Arad is bekapcsolódik, hogy megemlékezzen a világhírű zeneszerző születésének 200. évfordulójáról. Az októberi-novemberi időszakban a Bukaresti Magyar Kulturális Intézettel együttműködve szervezünk egy kamara hangversenyt Liszt nyomdokain címmel, Csendes László hegedű és Dolores Kelláriu zongoraművész közreműködésével. Mindketten a Bukaresti Zeneakadémia tanárai. Mondta Adrián Cotuna, az Aradi Filharmónia sajtószóvivője. Ugyanebben az időszakban zajlik majd a Bécsi Zene Aradi Fesztiválja, immár hatodszor, és idén ezt teljes egészében Liszt Ferenc műveinek szenteljük. Végül Brüsszellel és Pécsel együttműködve szervezünk két koncertet, amelyen Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára emlékezünk majd.
Szeretnénk, hogy a volt Fehér Kereszt szállóba egy emléktáblát avassunk.
Bognár Levente, Arad alpolgármestere.
Én bízom benne, hogy ezt akár az épület homlokzatára elhelyezhetjük. Éppen most készülök a jelenlegi szállodatulajdonossal beszélni. Ő nyitott erre. Itt két kérdés merül fel. Az egyik révén, hogy műemlék épület, ezért megfelelő procedúrakat kell megtenni, és természetesen a szövegnek a megfogalmazásáról is szó lesz. Úgy szeretnénk, hogy a születési évforduló tájékán, tehát mindenképpen az év utolsó negyedében